Minden, ami környezetvédelem. Itt a Greenfo podcastja. A hazainet zöld iránytűje hangban is jelentkezik.
Orbán Viktor február 17-én tartotta évértékelőjét a karmelita főhadiszállás lábánál a Várkert bazárban. Első hallásra sok pozitívnak tűnő, ám de közhelyes zöld állítást tett, amelyek valóság tartalmáról is szólunk a mai podcastban. A hazai helyzet mellett kitekintünk az Európai Unióra is, a hulladék hasznosítástól a klímaváltozásig sok-sok területet érintve. Én Sarkadi Péter vagyok, mai beszélgető társam Jávor Benedek, a Párbeszéd Zöldek Európai Parlamenti Lista vezetője, elnökségi tagja. És miután közel 3 évtizede ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk most a műsorban is. És akkor kezdjük az Orbáni év értékelővel, mert hogy ott az energiapolitika, az energiafüggetlenség, a zöld átállás, az hangsúlyos helyet kapott, legalábbis a retorika szintjén. Orbán évértékelőjében viszont például az akkumulátoripar, mint a nagy gazdasági kitörés szerepelt, bár a szó, hogy akkumulátor, nem hangzott el. Meg a szélerőműse, miközben meg az volt az egyik fő mondat, hogy a jövő a zöld energiájé. Szóval akkor egy kicsit vesézzük ezt ki, hogy mik hangzottak el, és mi igaz, mi nem igaz.
Először én ezt egy nagyon érdekes fejleménynek tartom, hogy ugye itt volt egy körülbelül 3,5 órás évértékelő beszéde a miniszterelnöknek, és ebből bő 10-15 percet energiapolitikai és zöld politikai kérdéseknek szentelt. Ezzel nagyon nagy mértékben megemelte politikailag ennek a témának a jelentőségét. Ugye két kampánynak is a küszöbén állunk, az európai parlamenti, illetve az önkormányzati választási kampánynak, és ennek a kampánynak a indulásakor a miniszterelnök nagyon nagy politikai jelentőséget biztosított a beszédében az energiapolitika, zöldpolitika kérdéseinek. Ilyen hangsúlyosan az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz retorikájában szerintem ezek a kérdések még soha nem jelentek meg. Ez azért is különös, mert egyébként ezek olyan szakpolitikai területek, ahol valójában a kormányzati politika súlyosan kudarcos. Tehát a kormányzati energiapolitika elmúlt másfél évtizede az tévedések és bukdácsolásnak a sorozata. Folyamatos személycserék, koncepcióváltások követik egymást, és ami pozitív fejlemény a területen történt, az sokkal inkább a piackényszerítő ereje sem, mint a kormányzati döntéseknek az eredménye. Hogy ezek után a miniszterelnök mégis ezt az alapvetően kudarcos területet emelte be az egyik központi témaként a beszédébe, az vagy annak a jele, hogy nagyon erősen próbálta terelni a témát, hát ugye az aktuális kegyelmi botrányról, és azt a lehető legrövidebben letudni, vagy annak, hogy abban bízik, hogy a legjobb védekezés a támadás alapon úgy tudja elkendőzni a kormányzati energia és környezetpolitika súlyos kudarcait, hogy támadásba átmenve ezeket egyfajta sikersztoriként próbálja megkeretezni, legalább a saját tábor szerint. Ami elhangzott, az azonban egyáltalán nem támasztja alá, részben a valósággal köszönő viszonyban sincs, illetve annak egy nagyon-nagyon eltorzított változatát mutatta be, valamint alapvető tévedések és mellébeszélés is jellemezte a miniszterelnök beszédét.
Az energiánál maradjunk. Tehát ugye ő azt mondta, hogy Paks élettartamát meghosszabbítjuk, Paks 2-t megépítjük, jönnek a naperőművek, ez utóbbi szektorban pedig minden eddigi rekordot megdöntött az ország. Tehát ezt mondta szó szerint Orbán Viktor. Az egy más történet, hogy a másik nagyon fontos megújulós területet, a szélenergiát, azt egy szóval nem említette, hiszen már 15 éve gyakorlatilag moratórium van.
Így van, tehát hogy miközben a megújuló energiát, zöld energiát jelöltem meg kitörési pontként, egy szót nem esztegetett arra, hogy a szélenergiát azt tiltja lényegében a magyar kormányzat lassan másfél évtizede, ami egyébként energetikai szempontból is egy nagyon súlyos probléma. Tehát az, hogy a magyar energetikai rendszer elég komoly szabályozási, már rendszerszabályozási problémákkal küzd, Az részben annak köszönhető, hogy nagyon egyoldalúan kizárólag a napenergiára épül föl a magyar megújuló szektor, és ezért a napenergia hullámzó teljesítmény leadása az nagyon erősen rángatja a magyar villamosenergia rendszer. Tehát amikor süt a nap és minden napelem teljes kapacitással működik, akkor akár a magyar fogyasztás harmadát is meghaladó mértékben tudják a napelemek biztosítani a villamosenergia igényt. Éjszaka pedig ez beesik nullára, és ez egy ilyen nagyon hullámzó, rángató rendszer. Ezért lenne jó, hogyha a napenergia mellett a kormány nem akadályozna más megújuló energiaforrások, elsősorban a szélenergia terjedését, mert akkor ez egy kiegyensúlyozottabb rendszerét tudna válni.
A napenergiás dologban hivatkoztak éveken át, hogy de hát nem bírja az energiarendszer ezt a hullámzást elviselni, ezért fékezték, blokkolták a lakossági mini erőművek, tehát a családi háztetőkre szerelhető napelemeknek az elterjedését. Itt most már valami elindult, de az egész szabályzás, átvétel megint csak ilyen, hát hungarikum.
Persze, tehát egy káosz van egyébként a napenergia piacon is, részben éppen abból fakadóan, hogy ez nem egy kifejezett kormányzati stratégia eredményeképpen következett be ez a napenergia boom, hanem egész egyszerűen inkább a kormányzat csak megtűrte ezt a napenergia kapacitás növekedést, hogy befogadta a rendszerbe. Ugye ezek döntő többségében nem állami beruházások, hanem részben háztartások, részben magánbefektetőknek a beruházásai. A magyar állami energiapolitika az egyértelműen a orosz földgáz hosszú távú szerződések meghosszabbítására és a paksi bővítésre épült föl. Emellett tulajdonképpen szélárnyékban a kormányzati energiapolitikai fókusz mellett tudott megépülni ez a jelentős, alapvetően mondom, privát kezdeményezésű napenergia kapacitás, ami egyébként miután ez nem a kormány eredeti stratégiájának a megvalósulása, ezért nem is készítették föl rá a magyar villamosenergia hálózatot és rendszert, és ezért valóban időnként rendszer szabályozási korlátokba ütközik ez a boom. De ahogy mondod, igazából az, hogy ma van körülbelül 5000 megawatt, sőt azt meghaladó napenergia kapacitás, ezt a Párbeszéd zöldek 10 évvel ezelőtt is ezt magyarázta. 2016-ban készítettünk egy részletes energiaúti tervet Magyarország számára, ami azt mondta, hogy legalább ilyen ütemű megújuló energia kapacitás bővítés lehetséges és szükséges ahhoz, hogy át tudjunk állni egy megújuló alapú, fenntartható energiarendszerre. A kormány határozottan tagadta és cáfolta azt, hogy ez lehetséges lenne, ahogy említetted, kifejezetten azt mondták, hogy ezt nem lehet befogadni a rendszerbe, ki van zárva, hogy itt 1000 megawattnál több változó időjárás függő megújuló kapacitás épüljön be a magyar villamosenergia rendszerbe. Ehhez képest most azt látjuk, hogy csak napenergiából több mint 5000 megawatt van. Az igazi katasztrófa az, hogy másfél évtizedet tiltják például a szélenergiát, és hogyha a szélenergia tilalma nincs, akkor az elmúlt másfél évtizedben egy hasonló léptékű szélenergiakapacitás is kiépülhetett volna, megvan ennek a potenciája az országban, és akkor ma arról beszélnénk, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabban termelő, körülbelül 10.000 megawatt kapacitású megújuló energia rendszer állna rendelkezésre Magyarországon, ami sokkal kevésbé tenné feszítővé a magyar energiapolitika jövőjét, mint ahogy az most kinéz.
Most akkor szélfronton hogy állunk? Mert ugye eddig volt egy olyan szabályozás, hogy hát 12 kilométerre, jól emlékszem, a településektől nem lehet engedélyeztetni, de hogyha ezt egy térképre rakjuk, Magyarország olyan sűrűn lakott településekkel, hogy hát gyakorlatilag nincs olyan hely, ahova egyáltalán fel lehetne húzni szélerőművet. Na most ezen oldottak, akkor most hát mi
legalábbis helyzet? Bejelentették, hogy oldanak, hát maga a szabályozás még nem módosult, és ami nagyobb baj, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter meg is mondta, hogy az első új engedélyek, vagy az első új szélerőművek az új engedélyezés alapján 2028-30 körül állhatnak termelésbe, azaz továbbra is mesterségesen visszafogják a szélerőmű kapacitásokat, és 2030-ra maximum 1000 megawatt, vagy akár középtávon maximum 1000 megawatt szélerőmű kapacitással számol a kormányzat a jelenlegi 330-szal szemben, ami messze-messze a magyar lehetőségek alatt maradt, tehát úgy tűnik, hogy továbbra is megmarad ez a féloldalasság a magyar megújuló energiarendszernek, és a szélenergia nem tud hozzájárulni olyan mértékben a magyar energiatermeléshez, mint amennyire lehetőség lenne a földrajzi adottságainknál és a technológiai lehetőségeknél fogva.
Ilyen mendamondák keringenek, hogy Orbán Viktor miért utálja a szélerőműveket, ebben most nem is érdemes belemenni, de hogyha megnézzük a napelem farmokat, mert azért a nagyobb része nem a háztetőkön termelődik, hanem ilyen nagy farmokba, azért azoknak egy jelentős része vagy nagyállami, vagy NER-kompatibilis baráti körnek a államilag megtámogatott beruházása, tehát nagy biznisz van benne. Na de ilyen elven a szélenergetika felfuttatásában is nagy biznisz lenne. Ebben ezt
nem tudom pontosan, ugye ez 10 éve egy ilyen anekdotikusan szoktuk mondani, hogy azt kéne elmagyarázni a Fidesznek, hogy a megújuló energiákból is lehet lopni, és akkor azonnal berobbanna a magyar megújuló energiapiac. És egy picit valóban ez történt a napenergiapiacon, hogy ott ilyen Fidesz közeli részben az MVM is beruházott, de inkább ilyen Fidesz közeli üzletemberek, a magyar, török és más ilyen Fideszhez kapcsolható üzletemberek láttak lehetőséget ebben, és ők kaptak engedélyeket, és ők jutottak hozzá a lehetőséghez, hogy jelentős napelem park beruházásokat megvalósítsanak. Ráadásul, és ebben most itt nem akarok nagyon részletesen belemenni, de ugye maga a finanszírozási konstrukció olyan volt, az átállása a kötelező átvételi rendszerről az ilyen pályáztatás alapú metárendszerre, hogy az egy befektetői körnek évtizedekre egy nagyon biztos bevételt jelentsen. Ez az időszak elmúlt, azóta igazából sokkal inkább piaci alapon zajlik a napenergia piacnak a fejlődése, és az továbbra is növekszik, mert egyszerűen üzletileg, racionálisan ez éri
hát
meg.
Ez a világtrend is
ez egyébként. Ez az olcsó energiatermelő lehetőség. Itt van egy kör, amelyik valószínűleg akár 10-20 éves szerződéseket kötött korábban arra, hogy nagyon magas áron megvegyék tőlük a megtermelt napenergiát. Az új rendszerben már ez nem akkora üzlet, tehát az újonnan kiadott engedélyek már kevésbé koncentrálnak a Fidesz közeli üzleti körre. Most már egy piacihoz sokkal közelebb álló fejlődése zajlik a szektornak, én azt látom. Mindeközben nem lassul a bővülés, tehát az látszik, hogy piaci alapon is tovább bővül, és most már maga a kormányzat is 2030-ra 12 000 megawatt napenergia kapacitást lát bele a rendszerbe. Hogyha ezek a természetes folyamatok Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben végbe mehettek volna, és nem lett volna folyamatos, gátló és a rendszer szétdúló állami beavatkozása megújuló energia rendszerbe, akkor Magyarország sokkal jobban állna, és gyakorlatilag 2030-as évekre egy majdnem teljesen megújuló alapú energiarendszerhez el tudtunk volna jutni.
És hogyha mondjuk ehhez még hozzátesszük, hogy az iszonyatos nagy sok pénz az EU-tól, ami itt az elmúlt közel 20 évben érkezett, hogyha ezt lakossági energetikai lakásállomány korszerűsítésre fordítjuk, plusz beindulnak a nap és a szél erőművek, akkor viszont alapból megkérdőjeleződik Paks 2 értelme.
Ez az egyik legnagyobb bűne egyébként a kormánynak, hogy annak ellenére, hogy nagyon jelentős EU-s források álltak rendelkezésre energiahatékonyságra az elmúlt másfél évtizedben, gyakorlatilag átfogó épületenergetikai programot nem hirdettek, ilyen sporadikusan néha valamit meghirdettek, ami kimerült 3 nap alatt, aztán ennyi. Ez idő alatt évi 100-150 ezer lakás felújításával mondjuk az elmúlt 10 évben a magyar lakásállománynak harmadát, felét le lehetett volna szigetelni, és ezzel akár 30%-kal csökkenteni lehetett volna az energiaigényt. Ez nem történt meg, és ez egy nagyon súlyos energiapolitikai kockázat Magyarország számára, mert egy nagyon rossz műszaki állapotú, viszonyatos energiapazarló, energiazabáló épületállomány van Magyarországon, és ezt kell az elkövetkezendő évtizedekben energiával kielégíteni. Ehhez hozzájönnek azok a szintén nagyon energiapazarló energiaigényes iparágak, amiket a kormány ugye betelepít az országba, akkumulátorgyártás, akkumulátorbontás, és mindezek eredményeképpen mellette a Paks 2 beruházás egyre bizonytalanabbá válik a geopolitikai fejlemények fényében, tehát a Ukrajna-orosz megtámadása óta nagyon kétségessé vált, hogy megvalósítható-e a Paks 2 elképzelés, és ez összességében egy nagyon problémás energiahelyzetet vetít előre a 2030-as évekre Magyarországon, amire egyébként a kormány is ilyen adhok módon, meg kicsit kapkodva reagál, ezért álltak elő váratlanul a Paks 1 üzemidő hosszabbításának az ötletével, amiről korábban nem volt szó. Hát emlékszünk 2014-ben az volt, hogy nincs itt kapacitás, bővítés, kapacitás kiváltás van, vagy fenntartás van, kapacitás fenntartása kell Paks 2, hogy amikor bezárjuk Paks 1-et, a helyére be tudjon lépni Paks 2. Ez volt a kormányzati slogan. Most már egyértelműen az élettartam hosszabbítást késztének tekinti a kormányzat, éppen azért, mert rájöttek, hogy fejreálltak az eredeti energetikai terveik. Nem megvalósítható az, amire az egész magyar energiapolitikát felépítették az elmúlt 15 évben.
Hát csúszik, még a tervezés is csúszik, össze-vissza hírek jönnek. Te személy szerint, tehát Jávor Benedek személy szerint, hisz abba, hogy lesz Paks 2 valamikor?
Ez nagyban függ a geopolitikai környezet alakulásától. Akkor tud Paks 2 egyébként azt gondolom, hogy még ebben az esetben is leghamarabb a 2030-as évtized közepén működésbe állni, hogyha az ukrajnai háború rövid időn belül valamilyen megoldással zárul, és az Oroszországgal szembeni EU-s szankciók fokozatosan megszűnnek. Ennek őszintén szóval én nagyon kevés esélyét látom. Az ukrajnai háború kimenetele, az ukrajnai-orosz megszállásnak a lezárulása az egy nagyon kétséges történet, hogy az hogyan és milyen módon rendeződ ez a konfliktus. Legvalószínűbbnek én azt látom, hogy itt egy befagyott konfliktus velünk fog élni a következő években, évtizedekben. Egy ilyen befagyott konfliktus esetén pedig az uniós szankciók rendszer valószínűleg ezzel a befagyott konfliktussal együtt fenn fog maradni Oroszországgal szemben, és ebben a helyzetben majdnem kizártnak tartom, hogy Paks 2-t meg lehessen valósítani ebben a szankciós környezetben. Amiből az következik, hogy ha Paks 2 nem tud megépülni, akkor a kormánynak igazából nincs válasza arra, még akár a Paks 1 élettartam hosszabbítással is, hogy honnan lesz Magyarországnak energiája.
Hát Orbán Viktor azt mondta, a magyarországi zöld autótechnológiai átállás hatalmas gazdasági és politikai siker. Hát én a politikai sikert azt nem nagyon látom, csak azt, hogy ahol ezeket az akkumulátorüzemeket kiemelt állami beruházással kierőltetik, ott a helyi lakosság mindenhol tiltakozik.
Hát a politikai siker akkora, hogy a miniszterelnök nem ismerte kiejteni az akkumulátor szót a száján.
Igen, végig a nem tudom, egy óra alatt.
Ilyen energiatároló egységekről beszélt, meg ilyen egyéb ilyen ráolvasásszerű politikai kommunikáció.
Nyelvezetet használt.
Tehát nyilvánvalóan pontosan tudják, hogy ez az akkumulátor történet, ez politikailag nagyon keményen ráéget a Fideszre, és amíg még egy-két éve is ugye a külügyminiszter, ha ugyan nem a miniszterelnök, jelentette be az újabb akkumulátoripari beruházásokat, most már próbálnak úgy csinálni, mintha ehhez nekik semmi közük nem lenne, ezek csak úgy jönnének a maguk az országba, és ennek egyébként kettős veszélye van annak a iparszerkezetnek, amifelé a kormány tolja a magyar gazdaságot. Az egyik a helyi környezeti problémák, tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag ezzel a kormányzati hátszéllel az akkumulátoripar Magyarországon egy állam az államban. És lényegében az a működési kultúra honosodott meg, hogy az akkumulátoripari cégeknek és beruházásoknak semmilyen szinten nem kell betartaniuk a szabályozásokat. A Gödi Samsung akkumulátorgyár 5 éven keresztül lényegében engedélyek nélkül tudott működni. Gyakorlatilag szinte mindenhol az összes érintett akkumulátorüzemben folyamatosan vagy visszatérően megsértik az előírásokat, eleve olyan engedélyeket kapnak, amik felfoghatatlanok, hogy lehet erre engedélyt kiadni a hatóságok részéről. Az ellenőrzés az teljesen felszínes, és ha a végén mégis van ellenőrzés, és kiszabnak valamilyen szankciót, azok is inkább jelképesek, mint valódi visszatartó erővel bíró szankciók.
Akkor ismét ad legyek Orbán Viktor. A biztonsági és környezetvédelmi szempontokat figyelembe kell venni, és csak az európai előírásoknak megfelelő üzemeket szabad engedélyezni, miközben a gyárak építése terén más országokkal is versenyezni kell, amelyben a magyar kormányt Orbán szerint ugye a külföldről pénzelt dollár baloldal akadályozni próbálja. Magyarországon el kell kerülni, hogy bezárják az autógyárakat és áthelyezzék máshova.
Én azt kérem, hogy a miniszterelnök menjen le Gödre, vagy Mikepércsre, vagy más akkumulátor, vagy Bátonyterenyére, egyéb akkumulátoripari beruházások helyszínére, és ott mondja mindezt a helyieknek a szemébe, akiket rendszeresen környezetszennyezésnek, veszélyeknek, baleseteknek tesznek ki ezek az akkumulátoripari beruházások. Ezek a mondatok csak azt támasztják alá, hogy a miniszterelnök most arra teljesen elszakadt a magyar valóságtól, és a Karmelita Kolostorban, egy ilyen elefántcsonttoronyban valami elméleti világban rakosgatja a bábukat, és fogalma sincs arról, hogy mi történik a valóságban az országban, vagy tudja, csak nem érdekli, hogy hogy folynak ezek a dolgok. Magyarországon az akkumulátoripar semmilyen szinten nem tartja be az előírásokat, és semmilyen szinten nincs rákényszerítve arra, hogy szigorú feltételeknek megfelelő, európai elvárásoknak megfelelő módon működtessék ezeket az üzemeket, és ennek nagyon súlyos környezeti kockázatai vannak. Részben a közvetlen környezetében élő lakosság szempontjából, részben például a hazai vízbázisoknak a fenntartható felhasználásra nézve, ugye erre is voltak utalások a miniszterelnöki beszédben. Olyan jó lenne, hogyha valaki, aki minimálisan ért ezekhez a kérdésekhez, azért még képesen ránézni.
Azt mondja, hogy a folyók vize beömlik az országba, de csak rajtunk múlik, hogy mennyit tartunk itt.
Ilyen ostoba mondatok rég hangzottak el a magyar vízgazdálkodást illetően Magyarországon. Tehát az, hogy mondjuk a debreceni akkumulátorgyár vízellátása a Debrecen környéki felszín alatti vízbázisokból milyen fenntarthatósági problémákat vet fel, ennek azért elég közvetett köze van csak ahhoz, hogy milyen érkező folyóvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodást valósítunk meg Magyarországon, de a gyakorlatban egyébként ráadásul a vízvisszatartó vízgazdálkodás sem folyik Magyarországon. Tehát a gyakorlatban szinte semmi nem.
Hát ugye ez a vásárhelyi terv lenne.
Hát ami nagyon érintőlegesen, csak részlegesen halott. Valósult meg, néhány ilyen árvíztározót alakítottak ki, azokban sem az folyik, amire ténylegesen szükség lenne, hogy gyakorlatilag folyamatosan, rendszeresen minden évben jelentős területek elárasztásával, ártéri gazdálkodással, rendszer szintű vízvisszatartás folyik, egy ilyen hagyományos árvízvédelmi megközelítésben használják ezeket, hogy amikor magas a víz, akkor levágják ezeket az árvízi csúcsokat, oda kieresztik, aztán vissza a folyóba, de lényegi vízgazdálkodási reform a mai napig nem történt meg, és ennek nagyon súlyos következményei lesznek az elkövetkező években. De a másik probléma, amiről muszáj beszélni, hogy a közvetlen környezeti hatásokon kívül ennek az akkumulátoripari boomnak egy gazdaságszerkezeti súlyos következménye lesz. Ez pedig az, hogy az akkumulátoripar alapvetően egy összeszerelő tevékenységet hoz be Magyarországra. A miniszterelnök ugyan a beszédében hivatkozott mérnökökre, meg kutatásfejlesztésre, valaki szólhatna neki, hogy pont ez az, ami nem történik meg Magyarországon. Tehát ezek a tevékenységek mind Magyarországon kívül történnek, egyébként az autóiparban és az akkumulátoriparban egyaránt. Nálunk az összeszerelő tevékenység, illetve akkumulátor esetében a bontási tevékenység folyik az országban, ami egy alacsony hozzáadott értékű, környezetszennyező iparág. Tehát lényegében az országot ebből a közepes fejlettség csapdájában tartja benne, és az, hogy átállunk a robbanómotorokról az elektromos autózásnak az ilyen összeszerelő üzemként való kiszolgálására, az csak arra jó, hogy ezt a közepes fejlettségi csapdát, ezt a következő évtizedekben is fent tudjuk tartani, és megakadályozzuk, hogy a magyar gazdaság magasabb hozzáadott értékű, tudásalapú gazdaság irányába el tudjon mozdulni, és lényegében egy ilyen összeszerülő, kiszolgáló egysége leszünk az európai gazdaságoknak.
Egy pár év múlva szembesülni fogunk az elektromos autó akkumulátorok első generációinak az előregedésével, cseréjével. Mi lesz az elhasznált akkumulátoroknak a sorsa?
A uniós szabályozásban létezik a kiterjesztett gyártói felelősségnek az elve, ami valóban arról szól, hogy a gyártó vagy forgalomba hozó cég felelős a ez alá a szabályozás alá tartozó termékeknek az élettartam végi visszagyűjtéséért és feldolgozásáért, és ez az akkumulátorokra is vonatkozik. Ez azonban nem mondja ki, hogy az akkumulátorokat feltétlenül ott kéne bontani, ahol gyártották őket. Azt mondja ki, hogy aki forgalomba hozta az akkumulátorokat, hogy ez maga a gyártó, aki eladta egy autógyárnak, vagy az autógyár, aki az autót adta el benne az akkumulátorral, ebben egy kicsit bizonytalan a szabályozás, hogy nekik kell gondoskodni arról, hogy megtörténjen a megfelelő feldolgozása ezeknek az akkumulátoroknak. Hogy ez hol történik meg, arról nem mond semmit a jogszabály. Viszont a gyakorlatban mégiscsak az történik, hogy az akkumulátorgyárakkal együtt jönnek az akkumulátorbontók is, mert egyszerűen technológiailag az akkumulátorgyáraknak az az érdeke, miután nagyon jelentős a selejthányad a gyártási folyamatban, hogy elérhető közelségben legyen hozzájuk olyan kapacitás, ami az általuk termelt selejtett hulladékot fel tudja dolgozni. És ez a folyamat látszik már Magyarországon is, hogy anélkül, hogy tényleges EU-s jogszabályi kötelezettség lenne arra, hogy nálunk jöjjenek létre az akkumulátorbontó kapacitások, az akkumulátorgyárakkal együtt sorban települnek Magyarországra az akkumulátorbontók is, és úgy néz ki, hogy európai léptékben nem csak az akkumulátorgyártásban, hanem az akkumulátorbontásban is az egyik vezető szereplő leszünk, amely bontás egyébként meg a gyártásnál is kockázatosabb és környezetszennyező.
Ugye ez az a nemrég elhíresült Andrada nevezetű szlovén cég, akik eredetileg Alsó-Zsolcára, tehát Miskolc mellé tervezték ezt az üzemet, ott a helyi ellenállás miatt most éppen Sóskútra tervezik, itt is áll a balhé. Nem lehet tudni, hogy akkor merre tovább, bár itt az itteni polgármester azt mondta, hogy hát őt kész, tények elé állították, azt mondták föntről, hogy itt lesz az csók.
Hát pont így néz ki az egész akkumulátoripar Magyarországon, hogy sem a jogszabályok, sem a helyi közösség véleménye igazából nem érdekes. A kormányzat eldöntötte, hogy ez a magyar gazdasági stratégia talapköve, hogy mi akkumulátor összeszerelő és bontó nagyhatalom leszünk, és ezt megvalósítják és áterültetik a jogszabályokkal és a helyi közösségek érdekeivel és ellenállásával szemben. Úgy gondolják, hogy és az a baj, hogy a helyi döntéshozók is úgy gondolják, hogy ebben nekik beleszólásuk nincsen. Ugye látjuk a helyi tiltakozásokat, éppen ezért én azt gondolom, hogy mindez a Fidesznek is egy komoly politikai kockázattá vált, és hogy szembe kell nézniük azzal, hogy ez az akkumulátoripari boom, ez komoly társadalmi ellenállást szül Magyarországon. Ennek jeleként ugye már nem is ejtik ki az akkumulátor szót, meg már nem a Szijjártó Péter jelentgeti be az újabb üzemeket. A baj az, hogy ettől maga a folyamat az zajlik továbbra is, az állam továbbra is jelentő 100 milliárdokkal tömi ki ezeket a cégeket. Tehát a gazdasági struktúra az ebbe az irányba mozog, és ennek hosszú távon nagyon komoly.
Egyszer már a vas és acél ország a koncepció megdőlt. Maradjunk még röviden a hulladéknál. Most nem az akkumulátor, hanem ez egyéb hulladéknál. Ugye itt ez a MOL-MOHU koncesziókba ők kapták meg a magyarországi hulladék összegyűjtést, újrahasznosítást, ami megint csak ezersebből vérzik. Neked van uniós kitekintésed is. Ez mennyire hungarikum?
Egész hulladékgazdálkodás koncesszióba adása az abszolút. Tehát ilyen struktúrában igazából sehol máshol nem folyik a hulladékgazdálkodás. Jellemzően Európában vagy döntően piaci alapon, tehát piaci cégek szerződnek a hulladékgazdálkodási tevékenység elvégzésére, vagy önkormányzati, elsősorban önkormányzati hatáskörben vannak, és önkormányzati kezelésben ezek a feladatok. Ilyen koncesszió, ez teljesen magyar sajátosság, ilyenre nem nagyon van példa Európában. A baj igazából az, hogy a Fidesz az elmúlt 15 évben gyakorlatilag a hulladékszektorban is egy elképesztő dúlást hajtott végre, És ugye emlékszünk a 2010-es évek elején egy totál központosított állami rendszert hoztak létre, mondva, hogy majd az megoldja a problémákat. Gyakorlatilag kudarcba fulladt az egész, a visszagyűjtési arányok csökkentek, nem működött a rendszer, veszélybe került helyenként a katasztrófavédelmet kellett kirendelni a hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére, mert egyszerűen megszűnt a hulladékszállítás egyes településeken. Tehát teljes káoszba fulladt az a korábbi reform. Egyébként anélkül, hogy a kormány erre reflektált volna, hogy teljesen téves elképzelések mellé, amit 10 éve is nagyon erőteljesen kritizáltunk, szétverték a magyar hulladékgazdálkodási szektort. Ehelyett a romokat, amiket előállítottak, azokat most megfogták, és odaadták valakinek, hogy akkor csináljatok vele valamit ti, ez a MOL-MOHU, hogy akkor takarítsa el az állam által előállított romokat a hulladékgazdálkodásban. A probléma az, hogy egyrészt kétséges, hogy a MOL-MOHU képes lesz-e ezeknek a romoknak a tényleges eltakarítására és egy működőképes jó hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére. Kettő, annak érdekében, hogy egyáltalán bevállalják ezt a feladatot, olyan koncesziós szerződést kellett kötni, ami teljesen egyoldalúan a MOL-MOHU-nak kedvez sok szempontból, és tovább rombolja az egész hulladékgazdálkodási piacot, ahol a begyűjtés, feldolgozás területén azért rengeteg kis és közepes vállalkozás működött az elmúlt évtizedekben, gyakorlatilag a rendszerváltás óta. Tehát továbbra is inkább a rendszer szétverése zajlik, miközben azt látjuk, hogy a tényleges visszagyűjtési arányok, azok még tovább romlottak, a koncesszió tavaly nyári elindulása óta meredeken bezuhantak. Rengeteg anyagtípusban a visszagyűjtési arányok volt, ahol a tizedére esett vissza a havonta begyűjtött mennyiség, és hogy már a kormány is inkább azzal számol, hogy ilyen halasztásokat, derogációkat kérünk az Uniótól a uniós hulladékszabályozásban szereplő célszámok elérésére, mert maguk is úgy vélik, hogy a MOL-MOHU, amelyik megkapta ezt a feladatot, képtelen lesz teljesíteni.
Tehát akkor itt is szégyenpadra kerül az Unióban Magyarország?
Mert hát engem őszintesen nyilván nem öröm, amikor Magyarország egy 228. területen már megint a probléma része az Unióban, és nem a megoldás része, de nem is annyira az az igazi probléma, hogy szégyenpadra kerülünk-e vagy sem, hanem az, hogy nincs megfelelő visszagyűjtés, hogy nem vagyunk képesek egy jól működő, a körforgásos gazdaság felé vívő hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni és működtetni Magyarországon, és ez a magyar gazdaság fenntarthatóságát kezdi ki. Tehát itt az eredmények az igazi, vagy az eredménytelenség az igazi probléma, nem annyira az, hogy most az EU-tól egyébként jön-e majd büntetés vagy sem, illetve mennyire szégyenteljes, hogy már ezen a területen sem tudjuk az uniós célokat teljesíteni.
Hát csak annyit zárójelbe, hogy ugye 5 éve lehet tudni, azóta van egy uniós elvárás, hogy be kell vezetni 23. december 31-től a biohulladék visszagyűjtést, ehhez képest egy hónappal előtte eszébe jutott valakinek, hogy hoppá a fenébe, hát valamit kéne csinálni, most tesztjelleggel valamit csinálunk, hát ez is egyfajta hungarikum, de mindegy, ezt majd igazolja az élet, vagy szóval.
Évek óta verem egyébként a tamtamot, hogy jön a biológiai lebomló hulladék visszagyűjtési kötelezettség, egyáltalán nincs felkészítve erre a rendszer. A magyar kormány az egész rendszer koncesszióba adásával volt elfoglalva, nem pedig ennek a kötelezettségnek a teljesítésére való felkészüléssel.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Te évekig kint Brüsszelben európai parlamenti képviselő voltál, tehát alapos rálátásod van a kinti működésre is, meg a zöld dolgokra is. Mi a helyzet most mondjuk a Green Deal-lel, Unióban a zölddel?
A júniusi európai parlamenti választások zöld szempontból kritikus jelentőségűek lesznek. Valóban 2019-ben az akkor hivatalba lépő Európai Bizottság egy sok szempontból nagyon ambiciózus zöld tervet, ugye az Európai Zöld Megállapodást, a Green Deal-t hirdette meg, aminek rengeteg konkrét kézzelfogható eredménye is lett, az uniós klímacélok felülvizsgálata, megemelése 55%-ra, a kibocsátás csökkentési célemelése a korábbi 40%-ról, és ehhez kapcsolódóan megújulós energiahatékonyság, de mezőgazdaság, hulladékgazdálkodási biodiverzitás és egyéb szabályozásoknak is a felülvizsgálata. Most azt látjuk, hogy Az európai szélső jobb az kampány témaként elővette ezeket a zöld célkitűzéseket, egyébként teljes mértékben téves magyarázatot adva európai polgároknak, hogy az ő életükre ezek hogyan hatnak, tehát például az európai gazdáknak azt próbálják beadni, hogy itt az európai zöld politika, a Green Deal céljai azok, amik az ő megélhetésüket fenyegetik, holott egyáltalán nem, hanem a jelenlegi agrárpolitika, a közös agrárpolitika az, ami lehetetlen helyzetbe hozta a gazdákat.
És ezért voltak a nagy tüntetések.
Ezért voltak a nagy tüntetések Európa szerte, holott ezt a jelenlegi közös agrárpolitikát éppen a konzervatív oldal erőltette át, és pont a zöldek voltak, akik kritizálták ezt a közös agrárpolitikai rendszert, részben azért is, mert a tényleges helyi termelők megélhetését nem biztosítja megfelelően, hanem a nagyüzemi mezőgazdaságnak kedvez. Ennek ellenére valami rejtélyes okból az Európai Néppárt is egy olyan kampányba kezdett, ami a Green Deal, és ezen belül is főleg a Green Dealnek a biodiverzitás, illetve a mezőgazdasági céljait vette célba, és ezzel próbálnak ráülni a gazda elégedetlenségekre. De összességében az egy nagyon nagy kérdés, hogy a júniusi választást követően az új Európai Parlament összetétele hogyan fog kinézni, életben tartható-e az európai zöld megállapodás a Green Deal céljainak a megvalósítása és az ehhez szükséges további jogszabály alkotás, vagy egy visszalépés fog bekövetkezni részben a szélsőjobboldali frakciók, részben az Európai Néppárt nyomására. Tehát az, hogy mennyire lesznek erősek a progresszív erők az Európai Parlamentben, amelyik aztán nyomást gyakorol az Európai Bizottságra a idén év őszén, amikor az új bizottság megválasztására sor fog kerülni. Ezen múlik az, hogy Európa tovább tud-e haladni a Green Deal által kijelölt irányban, akár a klímaváltozás elleni fellépés, a klímapolitika területén, akár a többi fenntarthatósági zöld politika területén. Ezért kritikus, hogy a zöldek és azok a politikai erők, akár a baloldali szocialista politikai erők, amelyek elsősorban a támogatói voltak ennek a Green Dealnek, jó eredményeket érjenek el, és hogy az Európai Néppártot sikerüljön bent tartani ebben a Green Deal támogató, a zöld megállapodás továbbvitelét szorgalmazó koalícióban, és ne kezdődjön el egy olyan együttműködés az európai szintéren, ahol a néppárt a szélsőjobboldali, jobboldali frakciókkal együttműködve részben az európai zöld politikai célok kritizálásával, illetve megsemmisítésével próbál magának politikai tőkét építeni.
Február elején volt Lyonban egy kongresszusotok az európai zöldeknek. Sikerült itt valamit elérni?
Az Európai Zöld Párt kiterjesztett kongresszusa volt februárban Lyonban, ez tulajdonképpen az utolsó kongresszusa volt a zöldeknek a júniusi EP választások előtt. Itt részben megválasztottuk az Európai Zöld Párt csúcsjelöltjeit. Ugye a csúcsjelölti úgynevezett Spitzenkandidát rendszerben minden politikai csoport megnevezi a csúcsjelöltjét, a zöldek hagyományok szerint egy férfi és egy női csúcsjelöltet neveznek meg, akik vezetik a listájukat az európai parlamenti választáson, és ezek a csúcsjelöltek közül kerül ki elvileg az Európai Bizottság következő elnöke. A megállapodás alapján annak az európai pártcsaládnak a jelöltjét választja meg az Európai Parlament az Európai Bizottság elnökének, amelyik a legtöbb szavazatot kapta az EP választáson. Ez ugye pont 2019-ben nem így történt, hiszen Manfred Weber volt az LPP csúcsjelöltje, és aztán a végén mégiscsak zárt ajtók mögötti a tanácsban hozott politikai alkuk eredményeképpen Ursula von der Leyen lett a bizottság elnöke. De a rendszer így néz ki, és a zöldek megválasztották Bas Eekhout holland és Terry Reintke német zöld európai parlamenti képviselő személyében a csúcsjelöltjeit, és elfogadtuk azt a programot, amivel a zöldek nekifutnak az európai parlamenti választásnak. Ennek a középpontjában pedig az igazságos zöld átállás van, tehát annak a meghirdetése, hogy a klímaátállás, az energetikai átállás, a zöld átállás az nyilvánvalóan elkerülhetetlen egész egyszerűen azért, mert beleütköztünk a bolygó korlátaiba, és nincs alternatívája annak, hogy átalakítsuk a gazdaság és a társadalom működését úgy, hogy az ne tegye teljesen tönkre a minket körülvevő ökoszisztémát, de ennek az átalakulásnak társadalmilag, szociálisan is igazságosnak kell lenni, és ezt az átalakulást eszközként kell felhasználni arra, hogy csökkentsük a társadalmi különbségeket, hogy javítsuk az alacsony jövedelmű kiszolgáltatott társadalmi rétegek helyzetét, úgy olyan jövedelem újraelosztási formákat vezessünk be, amelyek a egyre inkább szétszakadó társadalmakon belüli különbségeket csökkenteni tudják, akár országokon belül, akár az Európai Unión belül, akár globálisan. Tehát egy szociálisan igazságos, méltányos zöld átállás és az ehhez kapcsolódó szakpolitikai javaslatok, ideértve a szociális klíma alapot és az uniós pénzeknek az ilyen igazságos zöld átállási programokra fordítását is, adják az alapját az Európai Zöldek választási kampányának.
Akkor egy utolsó körre még jöjjünk haza, a hazai zöld politika. Ugye hajdan egy pártból vált ketté az LMP, illetve a Párbeszéd, és most itt az utóbbi időben, február közepe tájékán egyre nyilvánosabb konfrontáció van. A napokban Barabás Rihárd, akit most választottak meg a Párbeszéd társelnökének, nyílt levélben fordult Ungár Péterhez, ő az LMP társelnöke, hogy akkor valljanak már szint, hogy akkor most zöldek, vagy mennyire zöldek, vagy hogy gondolkoznak. Például mondjuk a Karácsony Gergellyel szemben, ugye ők a Vitézi Dávidot indítják főpolgármester jelöltnek, mert hogy ugye június 9-én nem csak EP választás lesz, hanem önkormányzati választások is. Szóval, hogy ennyire elmérgesedett a viszony?
Sokáig dolgoztunk azon, hogy létrehozzunk egy egységes zöld politikai képviseletet Magyarországon, és hogy a Párbeszéd zöldek és az LMP közti vitákat lezárjuk. Tavalyi év első felében gyakorlatilag folyamatosan arról tárgyaltunk, hogy hogyan lehet egy közös európai parlamenti listát állítani a két párt részvételével, és hogyan tudunk a leghatékonyabban együttműködni az önkormányzati választáson is. Sajnos az LMP egy ponton úgy döntött, hogy ebben nem érdekeltek, egy másik stratégiát valósítanak meg, kiszálltak az együttműködési egyeztetésekből, és közölték, hogy ők önállóan készülnek nekifutni az európai parlamenti választásnak. Majd az elmúlt hetekben előálltak azzal az ötlettel, hogy egy volt fideszes államtitkárt, a Budapesti Fejlesztési Központnak az egyik volt vezetőjét, Vitézi Dávidot.
Aki egyébként jó szakember, közlekedési szakember.
Aki egyébként közlekedési ügyekben jó dolgokat mond, de hát azért itt nem egy közlekedési szakmérnököt választunk, hanem egy főpolgármestert, és ebben a politikai térben azért Vitézi Dávid óhatatlanul a Fidesz holdudvarához tartozik hozzá, hogy őt indítják el a regnáló zöld főpolgármesterrel szemben. Én azt gondolom, és Barabás Rihárdnak a felhívása a vitára az éppen ennek a tisztázását célozza, hogy így a választási kampány elején azért jó lenne tisztába tenni, hogy tulajdonképpen ki melyik kapura játszik. Itt nem csak az európai parlamenti választási kampány, tulajdonképpen ebből a szempontból talán kevésbé éles, ott mindenki elindul önállóan, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha együtt indultunk volna el, de ott elviseli a rendszer azt, hogy mindenki önállóan megméretteti magát, az esélyeink nyilván csekélyebbek külön-külön, mint együtt lettek volna, de nézzük meg, hogy a választók támogatását melyik párt hogyan tudja megszerezni. Az önkormányzati választáson azonban az ellenzéki pártoknak óhatatlanul együtt kell működnie, különben nincs esélye a Fidesszel szemben, és ennek az együttműködésnek a felrúgása és az egyik legfontosabb ellenzéki pozíciónak a fővárosi főpolgármesternek és a fővárosi közgyűlés ellenzéki többségének a veszélyeztetése akármilyen szempontból egy Fideszhez köthető jelölttel, ez kétségeket vet fel azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen akkor az LMP hova is játszik, melyik kapuba akarja a gólokat rúgni, és miután itt egy csomó praktikus megállapodásnak meg kell születnie, hogy a X-edik kerületben, vagy a valamelyik vidéki városban, akkor milyen felállásban indul neki az ellenzék az önkormányzati választásnak. Jó lenne tudni, hogy itt az ellenzék számíthat-e az LMP részvételére az ellenzéki együttműködésben, vagy az LMP valami másik játékban van benne. Ezt most a választási kampány kezdetén szerintem ideje lenne tisztába tenni.
Hát ez majd nyilván kiderül itt nem sokára. Te, mint a Párbeszéd Zöldek Európai Parlamenti Lista vezetője, mennyire vagy optimista a befutásodat illetően? Mert hát azért a Párbeszéd nem egy nagyon ismert párt, kicsi a támogatottsága, még Budapesten úgy, ahogy, de hát azért a vidéki bázisotok elég gyenge.
Én mindig optimista vagyok egyrészt, másrészt szerintem nem azon kell törni a fejünket, hogy most akkor próbáljunk pontos százalékos esélyeket mondani, hanem az, hogy végezzük el a munkát. Én a kampányra koncentrálok, bízom benne, hogy olyan eredményt fogunk elérni, ami a Párbeszéd számára egy jó eredmény lesz, amiből tovább lehet lépni, és optimális esetben ez akár európai parlamenti mandátumot is jelenthet, aminek eredményeképpen tudnám folytatni azt a munkát, amit 2014-19 között folytattam. De itt szerintem az esélyek mérlegelése helyett egyszerűen el kell végezni a munkát, le kell folytatni a kampányt, el kell juttatni az üzeneteinket az emberekhez. Szerintem most egyébként a helyzet sok szempontból jobb, egyrészt a magyar társadalomnak is a zöld kérdések iránti figyelme megerősödött, akár az elmúlt 5 évben, részben egyébként akár az akkumulátorgyárak körüli botrányoknak köszönhetően a zöld ügyek egyre magasabban vannak a magyar társadalom prioritás listáján, vagy egyre nagyobb figyelem irányul rájuk. Tehát szerintem javult ebből a szempontból, erősödött a zöld értékek, a zöld javaslatok elfogadottsága és támogatása a magyar társadalomban. Azt is látni kell, hogy mindeközben a Fidesz egy soha nem, vagy egy jó ideje nem látott krízissel küzd. Itt állunk a két választási kampány kezdetén úgy, hogy a Fidesznek se köztársasági elnöke, se EP lista vezetője, se főpolgármester jelöltje nincsen. Ez egy lehetőség az ellenzék számára, hogy ezt a zavarodottságot kihasználva jó eredményeket érjünk el, és abban bízom, hogy a Párbeszéd Zöldek a saját zöld programjának a következetes képviselésével és azzal a markáns ellenzéki politikai pozícióval, ami a miénk, ezzel el tud érni annyi választót, hogy mindkét választáson, az önkormányzati és az EP választáson is egy a Párbeszéd számára elfogadható jó eredményt érjünk el.
Ez június 9-én kiderül. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide a Greenfo stúdiójába. Jávor Benedek, a Párbeszéd Zöldek Európai Parlamenti Lista vezetője volt a mai vendégem. Sarkadi Pétert, a szerkesztőt hallották, a viszonthallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel valamelyik hangmegosztó platform Greenfo fiókjára, vagy a YouTube csatornánkra. Az adással kapcsolatos további információkat a Greenfo podcast oldalán elérhető cikkekben találnak. A zöld iránytűn a napi sajtószemle mellett a 23 év alatt kihelyezett 50 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra kész rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 17 ezres Facebook követői táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között. Lehet akár a szerzőnk is, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkánkat.